fohászkodjunk. Úr Jézus, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét mai újszövetségi igeszakaszunkból, a Lukács evangéliuma 12. részének 49-től az 53. versig terjedő szakaszából. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr Jézus mondja: azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Kerességgel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek, semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel, és a kettő a hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a menny az anyósával. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben, feleljünk most szavaira imádságban. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiatalok és idősek, kicsik és nagyok, elcsendesedve megállhatunk most a te színed előtt. Köszönjük ezt az órát, köszönjük ezt a helyet, köszönjük a csendet, a békességet. Köszönjük, Urunk, hogy te belül, ott legbelül is képes vagy békességet teremteni. Ott, ahol zakatolnak gondolatok, ahol összegyűltek fájdalmak, ahol talán lázadás rejtőzik, eléd jövünk, Urunk, mindezzel, kérdéseinkkel, kétségeinkkel. Jövünk mindazzal, amit az elmúlt héten cselekedtünk, vagy éppen elmulasztottunk. Bocsánatodért esedezünk. Azért, Urunk, hogy bánj velünk a te irgalmasságod szerint. Köszönjük, hogy már a gyerekek és idős, agg testvéreink egyaránt megérthetik és szívükbe rejthetik a te beszédedet. Szólj hozzánk, Urunk! Hadd halljunk téged, nem emberi bölcselkedés, nem emberi szavakat, hanem a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ez a szó ma is teremt. Békét, új életet, örök életet teremt azok számára, akik meghallják és befogadják. Így kérünk az Úr Jézus nevében, mennyei atyánk, hogy áldott, csodálatos szent lelkeddel légy itt közöttünk. Érintsd meg a mi szívünket. Mennyei atyánk, vonz minket az Úr Jézushoz, a te megváltó, minket megmentő fiadhoz, és segíts, hogy minden ellenállás, minden ellenkezés leomoljon a szívünkben. Hadd legyünk teljesen és egészen a tieiddé, és hadd legyünk annak a harcnak áldott harcosai, amelyekbe te elhívtál, amelyre te megváltottál minket. Köszönjük, hogy győzelmes úrként tekinthetünk föl rád. Köszönjük, hogy a tieid a győztes csapat tagjai. Áldott legyen ezért háromszor szent neved. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, Isten lelke által, az írva található az olvasott szakaszban, a Lukács evangéliuma 12. fejezetének 51. versében. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Mondom nektek, semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Talán már a legkisebbek is hallották közöttünk, testvérek, azt a szép erdélyi köszönést, ahogy Erdélyországban református testvéreink köszöntik egymást. Békesség Istentől. És ha most mindezt összevetjük azzal az igével, amit ma olvastunk az Úr Jézus kijelentéseiből, arra fogunk rájönni, bármilyen ellentmondásosnak látszik is, hogy a békesség Istentől harcot hoz az életünkbe. Szeretném ezt elmondani, hogyan értettem meg, hogyan lehet ezt a kettőt egyszerre élni, és örömmel végigjárni ezen az úton. A békesség Istentől harcot hoz az életünkbe. Egy megdöbbentő cikkre utalok még. Ilyet még én életemben nem olvastam. Nem tudom már hol, valamelyik internetes újságban vagy honlapon. A napokban egy angol egyetemen 150 tudós és közéleti személyiség elemezte a világ helyzetét. És tudjátok, mit állapítottak meg? Azt mondták, ez a záró nyilatkozat lényege, békesség jellemzi a földünket. Utaltak ugyan rá, hogy ami Irakban és Szíriában történik, meg Ukrajnában, az háborús helyzet, de azt mondják, azok csak ilyen belső polgárháborúnak minősülnek. A nemzetek békességben élnek. Tudjátok, Pál szavai jutottak rögtön eszembe, az 1 Tesszalonika 5-ben, ezt olvassuk. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. És itt az antikrisztusi kor nagy nyomorúságára utal az apostol. Nem profécia ez, amit én itt most mondtam, csak úgy eszembe juttatta Isten, hogy nagyon furcsa időket élünk, de mondom, én még ilyet nem olvastam, és ráadásul nyilvánvalóan tekintélyes emberek voltak ezek a tudósok és közéleti személyiségek, 150-en, akik úgy látják, hogy egyfajta béke korszakba érkeztünk el. Hát azt mondjuk erről, hogy legyünk résen, és legyünk készen, testvéreim. És nem csak azért, mert a külső béke és békesség nem csak hogy vitatható, de mindenképpen ingatag. Ingatag. Azért nagyon könnyen egészen másra is fordulhat a történelem sora. Ne adja Isten, de minden esetre a keresztény ember a Bibliát olvasva tudja, hogy nem vagyunk túl még a nehezén. És itt van Jézusnak ez a különös mondata, aki azt mondja, azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Hát Jézus nem békét hozott. Már amikor az angyalok karácsonykor elmondják, hogy jönni fog, a gyerekek is tudják, mit énekelnek ott. Dicsőség Istennek, és békesség a jó akaratú embereknek. Békesség és jó akarat az emberekhez, talán így lehetne jobban fordítani. Amikor ő tanított, nem azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, hogy a világ. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hát nem így profétál a messiásról Ézsaiás proféta. Békesség fejedelme lesz. Akkor itt most miért mondja, hogy nem békességet hoztam, hanem meghasonlást? Azért, testvéreim, mert amit ő hozott, azt a békességet nem ember és ember között hozta, ember és ember közé hozta. Sőt, azt mondja, hogy az ő megjelenésével és a hozzátartozók életével megoszlás, kettéoszlás, osztódás fog elindulni még a családok életében is, nemhogy társadalmi méretekben. Hogy van akkor ez? Hogy értsük mindazt, amit egyébként róla, mint békesség fejedelméről mond az Isten igéje? Nyilván a köszönésünk és a köszönéseink sem véletlenül alakultak, mára ferencesek annak idején is megfogalmazták ezt, aztán mi magyarok használjuk így is, úgy is. Amikor összekötjük Erdélyt Magyarországgal, akkor viccesen, komolyan így szoktunk köszönni. Áldás, békesség Istentől. Már is egyesült Erdély és Magyarország. De most komolyra fordítva a szót, igen, a békesség Istentől majdnem a legfontosabb, testvérek. De a legfontosabb, az így szól. Békesség Istennel. Békesség Istennel. És ebből következik majd békesség Istentől, meg áldás és békesség a hétköznapokban is, és lehet ennek helye és szerepe is van, helye és szerepe a családban, a munkában, az iskolában és a társadalomban egyaránt. De ezt értsük meg, hogy az Úr Jézus küldetése legelőször is arról szólt és azért adatott, hogy mi átélhessük a békességet Istennel. Ez mindent megelőz. Ezért kérdez minket így az ige, megbékéltél-e már Istennel? Olyan szívemarkoló számomra, hogy Pál a 2 Korintus 5-ben fogalmaz, így ír. Krisztusért kérünk, mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. Miért kell ezt így kérni? Miért kell így a szívünkre csomózni? Azért, testvérek, mert nekünk számtalan kifogásunk van. A gyerekkorunktól kezdve egészen a mai napig. És itt most arra hív, bíztat az ige, hogy nézzünk szembe azzal, milyen kifogásaink vannak az Istennel szemben. Miért úgy alakult a gyerekkorom, ahogy? Miért oda születtem, ahova? Miért van, vagy miért nincs testvérem, és ha van, miért olyan? Miért azok a szüleim, akik a szüleim? És miért olyanok, amilyenek? Vagy miért nevelők mellett kellett fölnőnöm, mert eldobtak? Miért vagyok, miért voltam beteg, és annyira? Megérdemeltem én azt a betegséget? Miért ért az a veszteség anyagilag, erkölcsileg, bármilyen vonatkozásban? Miért engedte meg az Isten? Miért vagyok szegény, amikor mások sokkal jobban élnek? És a legnagyobb vád, és a legnagyobb keserűség az a gyász. A gyász. Miért engedte az Isten? Hogy elmenjen, akit szerettem, legyen az egy nagyon szeretett nagymama, vagy ami a legnehezebb, miért kellett a saját gyerekem koporsója mellett megállnom? Mondhatják közülünk is már többen. Miért? Aztán vannak ennél látszólag sokkal kisebb vádak, de mondjunk ilyet is. Többen, sokan azért nem járnak templomba, mert erre hivatkoznak. Minisztráltam, vagy éppen konfirmációra készültem, és megpofozott a pap, vagy a lelkész. Testvérek, hadd hirdessem nektek, hogy Urunk, az élő Isten állja a vitát. Így fogalmaz Ézsaiás könyvében, ha emlékeztetni akarsz, akkor törvénykezzünk. Mondd el, amivel igazolhatod magad. Így fogalmazott az ige, így mondja az Úr. Szabad elmondani, testvérek! Szabad panaszkodni! Szabad vitatkozni! Az Ézsaiás 1.18-ban ezt olvassuk. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ezzel azt mondja ki, mondd el, mit csináltam rosszul. Neki mondd el. Ne magadba keseregj. Neki tárt ki, előtte tárt ki a szívedet. Testvérek, Urunk állja a vitát. Mondj el neki mindent igazán. És ha jól kipanaszkodtad magad, engedd, hogy megszólaljon. Ez jogos és igazságos, nem? Azt szokott a baj lenni, testvérek, hogy még a panaszkodásig eljutunk, esetleg tényleg egészen őszintén kitárjuk a szívünket előtte, de az már nem érdekel, hogy ő mit mond. Azzal már nem foglalkozom, hogy mi az üzenete, a véleménye, azt nem engedem be a szívembe. Pedig ennyi azért elvárható. Először is mondd el neki, miért nincs békességed vele. És aztán hallgasd meg, hogy ő mit válaszol mindenre. Mert testvérek, amikor ő megszólal, beleremeg a föld, és beleremeg a szívünk. Amikor az Isten valóban megszólal, akkor a szíved megrendül. Akkor érzed és tudod, hogy a mindenható beszél most veled. Előtte végighallgatott. Mindent elmondhattál. Nem sértődött meg. Nem vonul vissza, pedig csúnya dolgokat mondtál rá. Nem fog visszahúzódni. Hirdetem neked. De engedd, hogy beszéljen a szíveddel. És ne lepődj meg, ha megrendül a szíved. Ne lepődj meg, ha egyszer csak rájössz, hogy fordítva ülsz a lovon. Mert ha megszólal, kiderül, panaszod van ellene? Hát akkor ő mit szóljon? Akkor ő mit szóljon, ha neked panaszod van ellene? Akkor neki mennyi panasza lehet ellened? Nincs béke köztetek? Nincs. Bizony nincs, nem is lehet, mert te meg én a harag fiai vagyunk. Az ő teljes haragjának céltáblája minden egyes bűnünkkel. Minden egyes bűnünkkel. Minden törvényszegésünkkel. Eszembe jutott, hogy filmekben szoktuk látni, amikor ezekkel a modern fegyverekkel megcéloznak valakit. Tudjátok, ilyen lézerfény bocsát ki, ha jól tudom, és annak a kis vörös pontja ott látszik az áldozaton. És ott mozog a szíve táján az a célpont, aztán rossz esetben jön is a lövedék. És az áldozat meghal. Nem tudom, hogy érezted-e már rajtad az Istennek a célzó fényét, amikor szíveden talált. És amikor nem volt hova menekvés, nem lehetett megmagyarázni, hogy miért csináltad azt úgy, ahogy csináltad. Nem lehetett megmagyarázni, hogy miért nem szerettél, ahol nem szerettél. Hogy miért hazudtál, ahol hazudtál. Hogy miért loptál, amikor loptál. Nincs magyarázat és nincs mentség. Tökéletesen rávilágít a célzó fény a te bűnödre. De Isten nem akarja meghúzni a ravaszt. Isten nem akarja meghúzni a ravaszt. Mert egyszer egy más helyzetben már lépett. Nem fegyverrel, de kereszttel. De kereszten engedte kiszenvedni a fiát, hogy ne kelljen feléd meghúzni a ravaszt. Ha megszólal az Isten, akkor egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem az a kérdés, hogy én vajon megbékélek-e vele. Kegyeskedem, békejobbot nyújtani, kegyeskedem túltenni magam a vágyaimon, nem ez a tét, nem ez a kérdés, hanem hogy ő hogy békél meg velem. Megbékélhet-e velem? Létezhet-e békesség a szent és az én nyomorult bűnös életem között? Ez a nagy kérdés, ez. Nem akarom elhumorizálni, de tényleg, amikor mi vádaskodunk, meg úgy gondoljuk, hogy most már igazán békét köthetne velünk az Isten, akkor tényleg azt hiszük, hogy a befőt teszi el a nagymamát, vagy a csík húzza a repülőt. Nem fordítva vannak a dolgok, testvérek. A szívedre céloz, és ott kiderül, amit például Jeremiás prófétánál olvasunk a napokban, Jeremiás könyve 26. részéből idézek csak néhány sort. Ezt mond nekik, így szól az Úr, ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amelyet elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak a beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, ahogyan Silóval, ezzel a várossal pedig átkaiban példálózik majd a föld minden népe. Szívedre céloz és kiderül, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten károglások. És amikor megszólal az Isten és megrendül a szíved, akkor úgy jársz, mint Jób, aki miután jó kipanaszkodta magát, végighallgatta a barátainak ilyen-olyan vélekedését és tanácsát, egyszer csak meghallotta Istent. És annyira szíven üt, amikor eszembe jut ez a jelenet. Így fogalmazott Jób: mit felelhetnék neked, kezemet a számra teszem. Kezemet a számra teszem. Békesség Istentől? Lesz békesség, ha békességed van Istennel. Isten haragszik minden bűnre, minden törvényszegésre, izzó a haragja. Neki kell megbékülnie, hogy esélyünk legyen az életre, az örök életre. De erről szól az evangélium, és erről szól hétről hétre az ige, testvérek. És ha olvasod nap mint nap, meg fogod hallani, hogy aki újonnan született az ige és a lélek által, és kész szembefordulni a bűneivel, az Pállal együtt elmondhatja a következőt: egykor mi is testünk kívánságaival éltünk, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És itt beszél a keresztről, beszél az Isten csodálatos ajándékáról, amikor egyszülött fiát adta, hogy mi el ne vesszünk. És erről beszél az Úr Jézus a mai igényben is, az 50. versben, amikor így fogalmaz: kerességgel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Itt a keresség most nem a vízkeresség, hanem sokkal inkább egyfajta tűzkeresség, a halálon való keresztül menetelt jelenti. És figyeljétek, azt mondja, hogy vágyik rá, pontosan tudja, hogy szörnyű lesz. Szörnyű lesz ott a Gecsemáné kertjétől eljutni a Golgota keresztjéig. És mégis vágyik rá, és azt mondja, szeretnék már keresztül menni mindezen, bármit hoz számomra ez a tűzkeresség. Csak érted, csak miatta, testvér. Neki csak rosszat hozott a nagy péntek. Neki csak szégyent és gyalázatot hozott mindaz, ami végigment. De te érted, azt mondta, hogy bárcsak már ott lennék, bárcsak már kimondhatnám a végén, elvégeztetett. Mindezt azért vállalva, hogy téged megmentsen. Ő békített meg az atyával, mert ő, Isten gazdag lévén irgalomban, Krisztussal együtt életre keltett, ezt mondja. És azt mondhatjuk most már, testvérek, és ezt kell mondanunk, hogy a békekötés alapja Krisztus halála. Nincs miért hadakozzon tovább az Isten ellenünk, hiszen a teremtés agresszorát, legyőzte, megbüntette, halálba kergette. Mi a teremtés agresszora? Mi az, ami minden tönkretesz, ami jónak teremtetett? A bűn. A teremtés agresszora a bűn. Genetikus előadásra hívta fel egy testvérünk a figyelmemet, és volt is módon meghallgatni három ilyen előadást az egyik televízió archívumában, és csak egy gondolatot emelnék ki a sok érdekesség közül. Az egyik professzor nagyon világosan utalt rá, hogy a génállományunk eredetileg mind a 3 milliárd karakter, amiből áll, 3 milliárd karakternyi információ van ott benne, abban az egy molekulában, a DNS-ben. Ez tökéletes. Ez tökéletes. Hogy miért vannak benne hibák, arról még nem volt szó, talán később lesz. Én máshol olvastam erről, ahol állítják, hogy a környezeti hatások, de legfőképpen a saját életünk lelki erkölcsi eseményei, a stressz, a frusztráció ront ezen a tökéletesnek megalkotott információ soron. A bűn a teremtés agresszora. Ezért a bűnt legyőzte, megbüntette, halálba kergette Isten, amikor a fiára tette. A fiára vetítette valamennyiünk bűnét. Azóta csend van a mennyben, a béke csendje. Pál erről beszél a Filippi levélben, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Minden értelmet. Bár méltán haragudhatna ma is a te meg az én bűnömre, de mert Jézusra vetette azokat, ezért csend van, béke van a mennyben. Békességesen tekint rád, mert Jézusra már haragudott helyetted. És ez a mi örömünk forrása, testvérek, és ez a mi erőnk forrása, hogy a mennyben béke van Krisztus áldozatáért. Ez, amiből mi táplálkozunk nap mint nap, és amit magunkba szívunk, és engedjük, hogy átjárja a szívünket és a gondolatainkat. És itt már elhallgat minden vád és minden lázadás, mert akkor a csoda és ajándék ez, hogy lehet békességben élni az Istennel, és lehet kiáltani tovább, hogy Uram, adj békességet a mi időnkben a földön, mert a földön nincs békesség, és erről kell még, hogy szóljak a mai ige alapján. Mert eddig szólt az evangélium, hogy a mennyben béke lett, amikor Krisztus kimondta, elvégeztetett. De a földön nincs békesség, ahogy a rómaiak megfogalmazták már az ókorban, igenis homo homini lupus, az ember embernek farkasa. Nincs béke ember és ember között, hanem irítség van. Harc, küzdelem. És van még egyfajta harc, amiről itt beszél az ige, amiről keveset szólunk. És ennek a második fajta, másfajta harcnak szomorú példája ma az iszlám állam például a Közel-Keleten. Ennek a létrejötte, ahol folyik keresztjének vére, bárhol megjelennek, kínozzák és ölik a Krisztus gyermekeit. Miért? Miért pont őket? Azért, mert ahol az élet emberei megjelennek, ott a halál erői működésbe lépnek. Ahol az élet emberei megjelennek, ott a halál erői működésbe lépnek, és nem tudom, hogy mennyire tudtok róla, de akár Irakban is és Szíriában is folyamatosan szaporodik a hitre jutók száma, a keresztjének száma. Pedig ölik és pusztítják őket most, ahol érik. És nem, hogy fogynának, hanem egyre többen vannak, akik Krisztuséi lesznek. Ha valaki erről egy bizonságtételt szeretne megnézni, ajánlom az Albaref honlapunkon a következőt, ez a címe, Több, mint álom, egy muszlim fundamentalista megtérése. Érdemes megnézni, egy valós történetet dolgoz fel a videó. Nincs békesség az Isten gyermekei és a világfiai között. És ez a családokban is megjelenik. Erről olvastunk az 52. 53. versben. Ez a bűneset utáni világban sajnos természetes. És a családon belüli megosztás akkor jött el, amikor világossá vált, lehet Jézus Krisztushoz tartozni, vagy ellene fordulni. Lehet őt elfogadni, vagy megvetni. Amikor azt mondja Pál, nincs aki értse, nincs aki keresse Istent, akkor azt mondja ki ezzel, hogy ha valaki mégis megkereste Istent, akkor a többiek ellen szemvére számíthat. A többiek lázadására és támadására számíthat. Mert a sötétség, így mondja az ige, nem akarja befogadni a világosságot, sőt, harcol ellene. Jézust idézem a János 3-ból. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a cselekedetei. Hát ma olyan világot élünk, testvérek, akármennyire döbbenten nézünk körül, hogy a devianciák ünnepe folyik, ami még 50-100 évvel ezelőtt helytelen útnak, tehát deviánsnak számított, azt ma gyermek mesekönyvekben propagálják. Filmekben, előadásokban, mindenfelé, bábjátékokban. Ma az ember szabad akarata az Isten. Azt csinálsz, amit akarsz, és azt csinálok, amit akarok. Ez az Isten ma, a 21. században. És mindent szabad, és mindent lehet, sőt, csak egyet nem, kritizálni azt, aki így gondolkozik, azt nem, mondják ők. És mi nem kritizáljuk, csak elmondjuk, hogy az szabad akarat bálványt le kellene dönteni, ha ez az emberiség meg akar menekülni. Ezt viszont hirdetjük. De látjuk, aki rosszat cselekszik, nem megy a világosságra, mert a világosság leleplezné azt, hogy ő mit csinál. Ez pedig azt jelenti, testvérek, hogy ha mi a világosságban járunk, akkor ez harcot hoz. Harcot jelent. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ezért most végül vizsgáljuk meg, és vizsgáld meg az életedet, kedves testvérem, hogy van-e harc körülötted, és az milyen, ha van? Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy körülöttem nincs harc. Akkor vizsgáld meg, hogy vajon megbékéltél-e az Istennel, és egyben ellenségévé lettél-e a világnak. Mert hogy a kettő együtt jár. Megbékéltél-e az Istennel, és ezáltal ellenségévé lettél-e a világnak. Hadd idézem János apostolt, az első levele 2:15 írja. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés. Ez nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Van-e harc körülötted azért, mert te a világossághoz ragaszkodsz, és ellenséges vagy a világi kívánságokkal szemben? Lehet, hogy van harc, és ezt is vizsgáld még meg, mert meg kell látni, azért van, mert nem járok sötétségben, vagy mert nem járok szeretetben. Tudnék, önmagában, ha harc van körülöttünk, az nem azt jelenti, hogy jó úton járunk. Az nem azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus harcait harcoljuk. Meg kell tehát vizsgálni, azért van a harc körülöttem, mert nem járok sötétségben, vagy azért, mert nem járok szeretetben. A szeretet tehát a törvény betöltése, írja Pál apostol a Róma 13-ban. De ha a világosságban és szeretetben járva harc van, akkor élsz. És hogy élsz, ez újra és újra ketté osztja, megosztja a hívőt a hitetlentől. Legyen az egy kérdés, hogy hívő módon vagy hitetlenül vizsgálom meg, vagy konkrétan, ahogy ma írja Jézus a mai ében, bizony megoszlást hoz családon belül is. Ha a világosságban és szeretetben járva harc van körülötted, akkor élsz. Nem mi akarjuk, nem az Úr akarja ezt a harcot, de elkerülhetetlen, mint ahogy nem lehet a tüzet a vízzel csak úgy elegyíteni, vagy a sötétséget a világossággal összehozni. Így mondja ezt Jézus, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Békességetek legyen én bennem. És itt kapcsolódnék vissza az elejére, a köszönéseinkhez, köszönésünkhöz. Igen, békesség Istentől Krisztusban van. Krisztusban van, és a hívő emberek egymás között megtudják, és meg kell, hogy éljék. Ahogy megbékültem az Úrral, megbékülök veled, testvérem. Akkor is, ha megbántottál, akkor is, hogyha sebet okoztál, és hogyha én sebet okoztam neked, kérlek, bocsáss meg érte. Ezeket tehát azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világban nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Csak egy harc van ránk bízva. A bűnnel és a bűn mögötti lelki fejedelemmel való harc, vele közvetlenül nem hadakozunk, de a bűnnel igen. Vívjuk ezt a harcot hittel, és az Úrban bízó szívvel. Befejezésül hadd foglalja mindezt össze számunkra a Heidelbergi KT 32. kérdés fellete. Figyeljétek meg, hogy fogalmazták meg ezt hitvalló őseink. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok, a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. A bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk, testvérek, az ígére, és énekeljük a 25. Zsoltár 6. verszakát, a 25. Zsoltár 6. versét, amely így kezdődik, aki az Úr Istent féli és tiszteli szívében. Imádkozzunk! Békesség fejedelme, Urunk, Úr Jézus Krisztus, megköszönjük neked mindazt, amit tettél értünk. Te, aki összekötötted a mennyet a földdel, magadra vállaltad Isten jogos haragját, amit érzett a bűnnel szemben. Köszönjük neked, Urunk, mindezt. És köszönjük, hogy aki általad az örökkévaló Istennel megbékél, annak a földi élete áldott és szent harcá lesz, ahol számíthat rád, ahol mellé állsz, akár a családban, a munkahelyen, vagy bárhol az életben ellenségekkel találkozik. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne szeretetlenség miatt, hanem a hozzád való hűség miatt tartsanak idegennek minket, hogy lássák a körülöttünk élők, mi téged szeretünk, és a világot bátran megvetjük, nem sodródunk, nem követjük sem divatjában, sem szokásaiban. Benne élünk, de mégis szabadok vagyunk tőle. Úr Jézus Krisztus, add nekünk ezt a szabadságot és ennek békességét. És hogyha mégis harc támad családtagjainkkal vagy barátainkkal, adj nekünk alázatos és szelíd szívet, hiszen mi szelíden harcolók vagyunk és lehetünk. Úgy, ahogy te mondtad, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne másért kelljen minket bántani, ne önzésünkért és szeretetlenségünkért, gőgünkért, hanem ha bántanak, akkor te miattad bántsanak, mert hozzád ragaszkodunk, mert téged vallunk Úrnak mindenek felett, a békesség forrásának, a megbékéltetőnek Isten és ember között. Úr Jézus, téged szeretnénk így hirdetni, mindenkinek felmutatni, hogy mások is vágyódjanak erre a békére, békességre Istentől, békességre Istennel. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy munkálkodsz a te igéddel és lelkeddel. legyen áldott érte szent neved. Így bízzuk ma is rád, magunkat, gyülekezetünket, városunkat, hazánkat és nemzetünket, határokon túlélő testvéreinket. Rád bízzuk, Urunk, gyászolóinkat, hagyj vigasztalást és erőt nekik, hogy téged lássanak, mint a mennyei békesség urát, mint aki odát vártad szeretteiket, és vársz minket is. Hadd bízzuk rád betegeinket, légy gyógyítójuk, állj ott mellettük, akár kórházban, akár otthoni betegágyon fekszenek. Erősítsd a szívüket, hadd mondják el neked mindazt, ami fáj, hadd mondják ki keserűségeiket, de hadd találják meg az igazi békét benned, Úr Jézus Krisztus, mert Isten nem ver, Isten nevel. Áldott légy, Urunk, hogy meghallhattuk szavadat, áldott légy, hogy munkálkodsz bennünk és kérünk. Maradj is velünk. Áld meg az előttünk levő alkalmakat, a mai férfi délutánt, a jövő heti akadálymentesítő hétvégét, a nem sokára következő evangelizációt. Szólj hatalmasan minnyájunkhoz, Urunk, oly nagy szükségünk van a Te szavaidra. Áld meg az ige hirdetőt, áld meg a gyülekezetet. Segíts ide hívni, vonzani szeretteinket, barátainkat, a ma még lázadókat, békétleneket, hogy általad megbékélhessenek az örökkévaló Istennel. Így kérünk, áld meg a mi készülődésünket, szent és nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.